19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
A remény fontosságát hangsúlyozta a közös húsvéti üzenetében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Egyre több rászoruló látássérültnek nyújt segítséget a Református Egyház vakmissziója. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak az autósok az utakon az ünnepek alatt is. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A remény fontosságát hangsúlyozta közös húsvéti üzenetében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A közlemény szerint a világban zajló háborúk, társadalmi feszültségek és szegénység miatt különösen nagy szükség van erre a reményre. Az egyházi vezetők kiemelték, Jézus Krisztus feltámadása a keresztény hit szerint a győzelmet jelenti a bűn és a halál felett. Az üzenet hangsúlyozza, hogy ez az örömhír ma is életet és reményt ad az embereknek. A dokumentumot több egyházi vezető, köztük Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház püspöke és a MEÖT elnöke mellett Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, evangélikus lelkész is aláírta. Azt kérik a hívektől, hogy a húsvétot ne csak szavakkal, hanem tettekkel is ünnepeljék. Úgy fogalmaznak, a hit megélése segíthet a rászorulók támogatásában és a közösségek megerősítésében. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, mert Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét hordozza. Erről beszélt Steinbach József az ünnep kapcsán adott interjúban. A református püspök hangsúlyozta, a bűnbánat és az újjászületés nem elvont fogalmak, hanem konkrét életformát jelentenek. A hívő embernek személyesen kell szembenéznie saját hibáival, és törekednie kell a változásra. Az újjászületés egy új látásmód kezdete, amelyben az ember Isten felé fordul, és mások felé is nyitottabbá válik. Mint mondta, a hit a hétköznapokban, egyszerű figyelmességben, jelenlétben és segítségnyújtásban mutatkozik meg. Isten nem a világ összes terhét kéri számon, hanem azt, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő embereket. Beszélt arról is, hogy a megtérés lehet egy pillanat műve vagy hosszabb folyamat. A megbocsátás kapcsán kiemelte, Isten kegyelme erőt adhat a függőségek leküzdéséhez is. Figyelmeztetett ugyanakkor a felszínes vallásosság veszélyeire, amikor az ember saját elképzelései szerint formálja hitét. Húsvéti üzenetként azt emelte ki, a feltámadás azt jelenti, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Egyre több rászoruló látássérültnek nyújt segítséget a Református Egyház vakmissziója. A közösség országszerte keresi fel azokat, akik elvesztették a látásukat és támogatásra szorulnak. A szolgálat ma már mintegy 1500 emberrel tart kapcsolatot a Kárpát-medencében. A programok lelki és gyakorlati segítséget is nyújtanak, közösséget és kapaszkodót adva az érintetteknek. Nógrádiné Kovács Alexandra szolgálatvezető lelkipásztor kiemelte, a többség nem hívőként csatlakozik, de a közösségben megtapasztalják a szeretetet. A misszió külön figyelmet fordít a frissen megvakultak támogatására és a trauma feldolgozására. A résztvevők számára rendszeres találkozókat, lelki alkalmakat és személyes beszélgetéseket szerveznek. A közösség célja, hogy segítsen az újrakezdésben és az önálló élet kialakításában. A programokhoz önkéntesek is csatlakoznak, akik aktívan segítik a mindennapi beilleszkedést. A szolgálat a határon túli magyarokra, köztük a kárpátaljai rászorulókra is figyelmet fordít. Már 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az adatok szerint szombat délutánig több mint 8800 szavazatot közvetlenül levélben juttattak el a Nemzeti Választási Irodához, 117 ezret pedig a külképviseleteken adtak le. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 497 ezren kérték a névjegyzékbevételüket a határidőig. 2022-ben az országgyűlési választás előtt egy héttel mintegy 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok. Vállalkozása fel középiskolai esetmegoldó versenyt tartottak a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumban. 66 csapat nevezett idén a versenyre, amelyet a Miskolci Matthias Corvinus kollégium egyetemi programjának diákjai szerveztek. A döntőben az ország minden pontjáról, többek között Miskolcról, Budapestről, Szombathelyről, Szegedről, Kisvárdáról érkező 16 csapat, azaz 48 diák mérte össze vállalkozói tudását, illetve vezetői képességeit. Konyári Györgyöt, a Miskolci Matthias Corvinus kollégium képviseletének vezetőjét hallják.
Nagy öröm számunkra, hogy a vállalkozása fel versenyünk már negyedízben kerül megrendezésre az MCC Miskolci Képzési Központjába. Azt kell tudni magáról a versenyről, hogy a diákjaink rendezik, alapvetően középiskolás korosztálynak, és egy vállalkozás szimulációs verseny, ahol egy adott problémát, egy adott helyzetet kell a diákoknak a saját eszközeikkel feldolgozni, prezentálni. Kiállnak a zsűri elé, és el kell mondani, hogy ők maguk hogyan oldanák meg ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy ez mind a két fel számára, mind a szervezők számára hasznos, életszerű tapasztalatokkal szolgál, mind pedig a diákok számára egy valós probléma megoldásában tudnak gondolkodni, és ezzel egy életszerű helyzetbe kerülnek. Én azt gondolom, hogy a verseny élményén túl, a versenyzés élményén túl, azt gondolom, hogy ezt nyújtja tulajdonképpen a diákoknak. És az MCC égisze alatt ez most már egy nagynak számító rendezvény, és ez külön öröm számunkra, hogy az egyik vidéki képzési központunkban Miskolcon kerül megrendezésre. 66 csapat jelentkezett a vállalkozásra fel versenybe, itt a döntőn, a mai napon pedig 15 csapat méreteti meg magát, és ebből ki fog derülni, hogy az egyes szekciókban kik voltak a legjobbak. Természetesen vannak ilyen tematikus középiskolák Miskolcon is, akik nagyon jó színvonalon oktatják, és akiknek alapvetően buzuk ez a tetvágy bennük, azokat megtalálják itt a város határain belül és az országban is. De alapvetően azt gondolom, hogy van, akiben később jön meg ez az iklet, és ők is kipróbálhatják magukat ebbe a vállalkozási szférába, illetve tényleg egy hasznos tapasztalat a fiatalok számára. Megvannak, nagyon eredeti, nagyon sajátos ötleteik vannak a fiataloknak. Sokszor tényleg olyan ötletek és olyan megoldások, amire az idősebb generáció esetleg nem gondol, úgyhogy azt hiszem, hogy az újítás az mindig a fiatalok reszortja.
Megemlékezést tartottak a hétvégén Miskolcon a Hősök temetőjében Magyarország felszabadulásának 81. évfordulója alkalmából. A Munkáspárt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete a szovjet emlékműnél idézte fel a II. Világháború eseményeit. Papné Schuster Anna, a párt vármegyei elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy április 4-e egyszerre jelképezi a gyászt és a megkönnyebbülést. Véget ért a holokauszt és a náci megszállás, tisztelet illeti a fasizmus ellen harcolókat és az ország újjáépítésében résztvevőket. A megemlékezés során koszorút helyeztek el Papné Schuster Anna és Gyapja Sándor, miközben a résztvevők közösen hajtottak fejet a háború áldozatai előtt. Az eseményt Fülöp Józsefné, a párt elnökségi tagja vezette. Húsvéti kincskereső játék várta a családokat szombat délután Miskolcon az Avasi Arborétumban, ahol a gyerekek játékos formában fedezhették fel a természet szépségeit. A teljes arborétum területén zajló program során a résztvevők rajzokat, bárányt, nyuszit, csibét és fenyőágat, valamint fehérre festett tobozokat gyűjtöttek, miközben a 10 darab aranytoboz különleges ajándékot rejtett. A kincskeresés két fordulóból állt, az első körben 8 fehér tobozt és 4 rajzot kellett összegyűjteni, majd a második szakaszban további 5 toboz és 2 ábra várt a gyerekekre. A program során sokan bejárták az arborétum ösvényeit, így a családok a szabadban friss levegőn tölthették az időt. A rendezvényt egy különleges elem is színesítette, a gyerekek tavaszi verseket is előadhattak, amiért extra meglepetés járt. Húsvétkor fokozott ellenőrzésekre számíthatnak az autósok az utakon, különösen a mobiltelefon használatát figyelik a rendőrök. A szabály egyértelmű, vezetés közben a sofőr nem tarthatja kezében a telefont, még hívás, elutasítása vagy navigáció miatt sem. A tilalom az Európai Unió minden országában érvényes. Aki megszegi a szabályt, 26.000 forintos helyszíni bírságot kaphat. Súlyosabb esetben a büntetés akár 52.000 forint is lehet, és 3 büntetőpont jár érte. A rendőrség szerint a telefonhasználat jelentősen rontja a reakció időt, növelve a balesetek kockázatát. Egy rövid üzenetírás alatt akár több 100 métert is megtehet az autó figyelmetlenül. A statisztikák szerint sok baleset már néhány másodpercen belül bekövetkezik. Idén márciusban rendkívül zord időjárás volt a Bükk-fennsíkon található Mohos-Töbör meteorológiai állomásán. A hónap 15 napján mínusz 10 Celsius fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami még a mikroklímájáról híres területen is kiugró. A hónapot többnyire anticiklonális hatások alakították, amelyek derült szélcsendes éjszakákat és inverziós helyzeteket eredményeztek, így a hideg levegő megült a Töbör alján. A havi legalacsonyabb érték mínusz 14,7 Celsius fok volt, a havi középhőmérséklet mindössze 8,1 Celsius. A napi minimumok átlaga mínusz 7,1 Celsius fok. A Töbör sajátos mikroklímája miatt a hideg levegő a mélyedés alján párnázódik, így a fagypont alatti hőmérséklet gyakori még nyáron is. Ez a jelenség extrém hőmérsékleti különbségeket okoz a Töbör és a környező hegyoldalak között. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Krisztus értem közben jár, nagy főpap égi kezesem, örökre biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívébe írta, nem felelt, örökké ő lesz pártfogó, elnémul minden.
Sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért, Krisztusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden bűnömért, a bűntelen, a bűnösért, Isten a Krisztusra nézve engedett, Krisztusra nézve engedett. Íme a bárány, ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott. Ő mondta, megváltott vagyok, nem vonja vissza, mit adott.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Hogy gyógyíts a megtett
Rádió. Az értékek hullámhosszán. Kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békességet! Kovács Ilona vagyok, a Dubicsányi és Sajóveleszti Református Egyházközségek beosztott lelki pásztora. Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepén, kívánva azt, hogy az Isten tegye áldottá és teljessé ebben az évben is a mi ünneplésünket. Istennek szent igéjét ezen a mostani vasárnapi húsvéti alkalmon János evangéliumából olvasom, mégpedig a 20. fejezet 11. versétől kezdődő szakaszból egészen a 16. verssel bezárólag eképpen szól Istennek szent igéje. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: rabbúni, ami azt jelenti: mester. Szeretett testvéreim, áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek, hiszen az Isten megtartó kegyelméből ebben az évben is ünnepelhetjük a feltámadást, a a legönzetlenebb szeretetet, az Isten szeretetét, ami mindig is a világgal volt és lesz ezután is, de hiszem, hogy még inkább ünnepelhetjük talán azt is, hogy személy szerint velünk van az Isten szeretete, és persze azt, hogy mi is ismerhetjük, személy szerint átélhetjük, érezhetjük, ami minden napjainkban, nem csak az ünnepnapokon, ezt a szeretetet, azt, hogy él a mi Urunk, és egy pillanatra sem szűnik meg szeretni bennünket, ami hiszem, hogy ünneplésre ad okot nekünk, ünneplésre méltó. Pedig úgy arra gondolok, hogy nem lett sajnos annyival könnyebb lélekben, könnyebben megünnepelhető ez az ünnep sem, ami számunkra. Kicsit úgy vagyunk, mint tavaly ilyenkor. Én azt hiszem, hogy még most is sok minden van, ami aggaszt bennünket és nyugtalanít, mindannak ellenére, hogy hisszük azt, hogy az Úr megtartó kegyelme velünk van, és nagyon jól tudjuk, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki arra bátorít bennünket, hogy ne féljünk, ne aggodalmaskodjunk. Emlékezzünk arra, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk, ami Urunk. És mindennek ellenére én mégis arra gondolok, és saját lelkemben egy kicsit azt érzem, hogy attól, hogy húsvét van, attól még igenis sok minden van, ami ott van bennünk, amire szeretnénk választ találni. Sok olyan érzés van bennünk, amiben szeretnénk egy kicsit megnyugvást találni most a mi életünkben, a mi számunkra. És éppen ezért érzem és hiszem azt, hogy talán könnyebben átérezzük Máriának a történetét, ami most felolvasásra került, ami a feltámadás reggelén ővele történt. Mert átérezhetjük azt, hogy milyen az, amikor valaki úgy igazán megnyugvásra vágyik a lelkében. Mária pontosan ilyen. Nagypénteken elveszített valakit, aki kedves az ő számára. Valakit, akiről megtapasztalta, hogy nem vetette előt, nem vetette meg az ő élete dolgai miatt, hanem épp, hogy kivezette őt az ő régi életéből, új reményt adott neki. Mária gyászolni vágyott, amikor elindult a sírkertbe, amikor elindult Jézus szikla sírjához. Egy kicsit talán olyan lehet ez, amikor átéljük, hogy ott vagyunk egy szerettünk temetésén, de más úgy ott lenni, hogy sokan mások is jelen vannak, és aztán mennyivel másabb, amikor eltelik egy-két nap, és egyedül megyünk ki, ami szerettünk sírja mellett megállni, hogy egy kicsit átadjuk magunkat az érzéseknek, hogy egy kicsikét csak úgy egyedül legyünk azzal, aki számunkra még most is ugyanolyan fontos. Én hiszem, hogy Mária valahogy így indult el a sziklakertbe, a sziklasírhoz, ment, hogy találkozzon az ő szerettével, aki már nem volt úgy ott mellette, ahogyan korábban, ahogyan ő azt szerette. Ment, hogy találkozzon a megölt és keresztre feszített Úr Jézus Krisztussal, és hiszem, hogy ő nyugtalan lelkében nyugalomra vágyott, csendre vágyott, és zavartalan gyászra vágyott, ami elengedhetetlen akkor, amikor elengedés van, elengedhetetlen a lélek gyógyulásában. Csak hogy az a különös ebben a történetben, hogy amikor hogy belegondolunk ebbe, és együttérzünk Máriával, átérezzük, hogy mire is vágyhatott ő, akkor hirtelenjében úgy azt látjuk a történetben, mintha Mária nem azt kapná meg, amiért ő elindul oda Jézus sírjához. Mint hogyha egy pillanatra azt látnánk, hogy a nyugalom helyett sokkal inkább valamiféle nyugtalanság tölti el, amikor látja megérkezve, hogy a sziklasír az üres. Mária megnyugtatásra vágyik, az is benne van még a történetben, nem olvastam fel az egész részt, hogy elfut a tanítványokhoz, hogy elmondja, amit látott, hát ha tőlük majd megkapja a választ, hogy hová is lett Jézus, hogy mi is történt. De rájön arra, hogy az emberektől nem mindig kaphat megnyugtatást valaki. Habár a Péter és a szeretett tanítvány elmennek Jézus sziklasírjához, de azután elmennek, hazatérnek. Csak őt, Máriát, az asszony tartja ott valami megmagyarázhatatlanul a sír mellett. Talán úgy érzi, hogy nem térhet haza addig, amíg zaklatott az ő lelke, és pláne nem térhet úgy haza, hogy még zaklatottabb, mint az ő érkezése előtt volt. Mária nem akar lemondani arról, hogy békére lejjem. Szeretett testvéreim, egy pillanatra, ha megállunk, akkor nem azt éljük meg, mi magunk is a lelkünkben nem azt látjuk meg, hogy milyen sokszor így vagyunk ezzel mi is. Hogy ami velünk történik, vagy aminek a tanúi vagyunk, ami sokszor érthetetlen, vagy felzaklató, ami elrabolja a mi lelkünk békéjét, az valóban egyfajta hitpróbává válik a mi számunkra. Sőt, sok minden, ami velünk történik, aminek a részesei vagyunk, mint hogy egy kicsit szeretné megingatni a mi hitünket is. És néha éppen az a legnehezebb, hogy a zaklatottság ellenére, a kavargó gondolatok és érzések ellenére is megálljunk egy helyben, és várjunk az Úrra. Szeretett testvérem, Mária ezt teszi. Nem siet el haza feldúltan, hanem bízik benne, még ott a legnagyobb bizonytalanság kellős közepén is, hogy ő továbbra is választ kaphat, hogy ő továbbra is megnyugtatást kaphat az ő feldúlt lelkének, és aztán megélheti azt, amikor látjuk, hogy ilyen nagy az ő hite és kitartása, hogy valóban kegyelmes az Úr, és mennyire igaz az, hogy az őrgetőt beengedi, és annak, aki keres, megengedi, hogy találjon. Mária talál ugyanis, mert jönnek az angyalok, akiknek ott a kérdése, amit feltesznek, hogy asszony, miért sírsz? És erre a kérdésre lehet elmondani a panaszt, lehet megnyílni, és elmondani a fájó hiányt, elmondani az értetlenséget, hogy hová lett az, aki fontos, mi történt vele, lehet elmondani a kétségeket, de ami még fontosabb, az az, hogy jön maga az Úr Jézus Krisztus is, akkor, amikor elhangzik, hogy mennyire nagy szükség van rá, mert elvitték, mert eltűnt szem elől. Abban a pillanatban Krisztus megmutatja, hogy nincs ő távol, nem tűnt ő el, nem veszett ő el. Krisztus megáll Mária mögött, hogy betöltse azt a lelki hiányt, ami benne olyan fájdalmas, és begyógyítsa a fájó lelki sebet. Szeretett testvéreim, ha azt kérdezzük gyászban, vagy kereszthordozásban, vesztességben, fájdalomban, hogy milyen messze van tőlünk az Isten, milyen messze van a megváltó Krisztus, a békesség, vagy a felelet a mi gyötrő kérdéseinkre. Én azt hiszem, hogy meg kell lássuk most a húsvét ünnepén, ebben a történetben is, ami a mai igénk, hogy a válasz az az, hogy közelebb van hozzánk mindez, mint gondolnánk. Mert ott van közvetlenül mellettünk, sőt, a mi lelkünkben és bennünk. A Mester ott áll Mária mögött, nevén szólítja őt, ismeri őt, elmegy hozzá, ahogyan eljön hozzánk is, amikor szükségünk van rá, amikor erőre van szükségünk, amikor találkozásra van szükségünk. És mennyire nagy kegyelem az, hogy megláthatjuk, hogy Mária egy elhunytal vágyott találkozni lélekben, és gyászolni szeretett volna, és mennyivel többet kap, és mennyivel többet talál, mint azt ő elsőre remélte volna, mert halott Krisztus helyett az élő Krisztussal találkozhat, és az a valódi megbékélés, békesség, amire vágyik, az a vele való találkozásban megadatik az ő számára. Szeretett ünneplő testvéreim, amikor ma húsvétért adunk hálát, az igazi kegyelemért hálát adhatunk, és köszönetet mondhatunk, mert van feltámadás, mert ugyan Krisztus feltámadt, ugyanúgy szeretné velünk megértetni, hogy ő ezt készíti minden benne bízó számára, ugyanúgy lehet ez a mi élő reménységünk, hogy ez a földi élet, ez több, mint amennyi itt jut nekünk, mert lehet benne folytatás. Hálát adhatunk, mert Krisztus legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált, és szabadok lehetünk éppen ezért mi is ezektől, és amikor az életünkre és aggályainkra, félelmeinkre, vagy a mi saját megterhelt lelkünkre tekintünk, akkor is hálát adhatunk, mert pontosan azt élhetjük meg, mint amit Mária is átélt, hogy közelebb van hozzánk a megváltó Úr, mint azt mi elsőre gondolnánk és éreznénk, sőt készíti a személyes találkozást, a maradéktalan békességet és megnyugvást. Krisztus tölti be egészen a hiányt a mi életünkben, ő lehet a mi élő reményünk. Hálát adhatunk, mert nekünk élő és feltámadott Urunk van, akinek a szeretete nem múlik el egy pillanatra sem irántunk. Én kívánom, hogy legyen éppen ezért áldott a mi feltámadás ünnepünk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Urunk, téged kérünk, hogy idén is tedd áldottá a mi ünnepünket, még ha megint sok minden más is, mint szeretnénk, de kérünk, hogy mutasd meg nekünk, hogy mindennek ellenére is lehet áldott és teljes a mi ünnepünk, mert találkozhatunk veled, ahogy Mária is találkozhatott veled, a feltámadott Úrral, aki hiszik, hogy most is keresel bennünket is, és hozzánk is jössz, és átélhetjük, hogy amikor jelen vagy, akkor többé nincs már hiány, sem aggály, mert nálad a valódi békesség, öröm és megnyugvás vár. Áldott légy érte. Ámen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Turmezei Erzsébet húsvét hajnalán. Alig várták, hogy jöjjön a reggel, s most bánatos illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman. Epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már. A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének szál által a légen, fel, fel az ég felé. Csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak, a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor aki folyvás csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet. Viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat gúnyt vágnak a tiszta szemébe. És suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol aki megvédje? A hős, az apostol. És az atya hallgat? Mély csendül az égen, s most hajnallik újra csak. Úgy, úgy, mint régen. Hogy hurcolták, mint egy gonosztevőt? S még volt, aki gunnyal nevette őt, amint a tövistől a vére kicsordul, s úgy kell felemelni az utcai porból. Köbdösve, gyalázva a fára szegezték, de ő ugyanaz volt. Ott is szeretett még. Ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj! A halálig mindig szeretett. Viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. hogy látnak szemükben keserű könnyekkel, milyen csodálatos ez a reggel. A pálmafák két szegélyén az útnak súgva-búgva valami titkot tudnak. A virágok átharmat könnyeken már látják felragyogni fényesen az életnapját, s azt hirdeti minden, a sírban nincsen. A sírban nincsen. Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva. Betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni, feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagy péntekit vedd. Vedd és vigyed könnyesen, aggódón, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Elit fog állni, feltámadottan.
Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többi bűnbocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, halleluja.
Álom. Esti mesénk következik. Mazsola. A farkasok. Egyik nap olyan jeges szél fújt, hogy Fülöpke, akit sóért küldtek a Futrinka utcába, hazafelé majd megfagyott útközben, s betért kicsit megmelegedni a tökházba. Manócska mindjárt oda ültette a tűzhely mellé, s forró csipke bogyó teával kínálta meg.
Ah, ez bizony jól esik, mondta Fülöpke hálásan. Csodára megémberedett a fülem ebben a vadszélben.
Jobb is az ilyen szeletbentről hallgatni, bólogatott Manócska. Ám bár az igazat megvalva, nem szeretem, mikor így dudál és bömböl a kéményben.
Én szeretem, kiáltott Mazsola. Olyan, mintha farkas szorult volna a kéménybe, s az vonyítana.
A farkas említésére Fülöpke megborzongott. Hát még mikor Mazsola unszolni kezdte Manócskát, hogy farkasokról meséljen. Manócska nem hiába volt világéletében a madárijesztő barátja, sok ilyen mesét tudott. Mesélt a szürke farkasról, amelyik mindig csattogtatja a fogát. Mesélt a farkaskölykökről, amelyek éjszakánként körbeülve vonyítanak a holdra, aztán mesélt a nagy, fekete farkasról, amelyiknek úgy világít a szeme, mint a zöld fényű villanylámpa. Mazsola mély érdeklődéssel hallgatta mindezt egészen sötétetésig. Fülöpkét szegényt úgy elfogta közben a félsz, hogy mikor vége szakadt a mesének, röstelkedve bevallotta, hogy ő bizony nem mer egyedül hazamenni.
Gyáva nyúl! Röfögött Mazsola, fél a sötétben.
Mit agadás félek? Ismerte be Fülöpke. Egész úton azt képzelném, hogy nyomomban jár a zöld szemű farkas.
Na, majd én az a kísérle,
mondta Mazsola nagy lelke.
Gyere, menjünk.
El is mentek szépen, kézen fogva. Fél óra múlva Mazsola jókedvűen tért vissza.
Versenyt futottunk Fülöpkével,
újságolta.
Hazafelé is futottam, mert azt játszottam, hogy farkast kergetek.
Na, akkor most fújd ki magadat, mondta neki Manócska. Elfáradhattál ennyi futkosástól?
Nem, Mazsola nem érzett fáradtságot, csak éhséget. Megevett egy tál lekváros gombócot, azután nekiállt játszani. Előkotorta a sutból Manócska kimustrált esernyőjét, azzal ugrált körbe-körbe a szobában, és fújta a régi malacnótát.
Hogyha én ezt tudtam volna, könnyenget hoztam volna,
A nagy játékban véletlenül levert egy bögrét az esernyővel. A bögre eltörött. Mazsola nagyon megijedt.
Nem tehetek volna, Manócska, nem akartam, igazán nem akartam.
Tudom,
mondta Manócska. Azért nem is szidlak meg érte, csak arra kérlek, hogy seperd össze a cserepeket. Míg Mazsola ezzel foglalkozott, megbeszélték, hogy a bögre amúgy is már csorba és repet volt, nem nagy kár érte. Mazsola tökéletesen megvigasztalódott, fogta az ócska esernyőt és folytatta az ugrabugrálást.
Talán játszhatnál már valami csöndesebbet is, Mazsola, szólt rá Manócska. Ami bögrénk maradt, az már se nem repet, se nem csorba.
Nyát, Manócska,
védekezett Mazsola.
Nem te mondogatod mindig, hogy a kismalacoknak szükségük van a mozgásra? Attól nőnek, attól izmosodnak.
Nekem úgy rémlik, hogy ma már éppen eleget mozogtál, mondta Manócska. Ha csak azt számítom, hogy elnyargaltál Fülöpkéjékig meg vissza.
Mazsola kijelentette, hogy az neki meg se kottyant, és tovább masírozott papírcsákóval a fején, s hányta a bukfenceket fáradhatatlanul. Hanem mikor este a Manó szólt neki, hogy burkolózzék be a nagykendőbe, és hozzon egy nyaláb rőzsét a ház mögül, egyszerre roppant fáradtnak érezte magát. Elnyúlt a szalma ágyon, és pihegett.
Siess a rőzsével, Mazsola, nogatta Manó, mindjárt kialszik a tűz.
Mazsola mélyet sóhajtott.
Úgy elfáradtam, mozdulni sem bírok.
Ez fölöttébb érdekes,
csóválta Manócska a fejét.
Ha nem szóltam volna a rőzse véget, akkor még most is vígan bukfenceznél meg tótágast állnál.
Mazsola belátta, hogy fáradtságra alig a hivatkozhat. Törte a fejét, hogyan húzhatná ki magát a rőzsehozás alól. Egyszer csak kitalált valami egészen nagyszerűt.
Manócska, félek kimenni a sötétbe, hát ha megesznek a farkasok.
Manócska felkacagott.
Ha, ez aztán különös. Hát az előbb, mikor Fülöpjét kísértett haza, nem féltél?
Akkor nem, mondta Mazsola zavartan. De most sötéten van, és most biztosan vannak már farkasok a ház körül. Te is tudod, Manócska, hogy a nagy hidegben kiszoktak jönni az erdőből a síkságra, és most nagy hideg van, az ablak is csupa jégvirág.
Bizony hideg van,
bulintott Manócska.
Éppen azért volna jó a tűzre tenni, de hát ha annyira félsz a farkasoktól, nem menj rőzsért. Legfeljebb ma már nem fő meg a cékla.
A tűzhelyen ugyanis jókora fazékban ott párolódott Mazsola kedvenc csemegéje, a céklarépa.
És hogy az ma már nem főne meg? Hó, erre a döbbenetes gondolatra Mazsola majd kidöntötte az ajtót, úgy szaladt rőzsért. Egész kazalnyit hozott be. Jól megrakta a tüzet, s miután a cékla puhára főtt, nekiállt hámozni.
Manócskának nem kellett abba hagynia a varrogatást, mert Mazsola felszeletelte, megsózta, megcukrozta a céklát, még tormát is vagdosott hozzá. Mert Mazsola olyan volt, ha egyszer már túltette magát a lustaságon, szívesen segített Manócskának.
Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.
Thank you. együtt, hogy nálad ne forrá a víz. Holtakat életre hívsz, ma nincs más Isten, képzeld el, nincsen más. Ma is te ragyogod be az ét, csak te hozod el a remény. Nincs más Isten, együtt zengünk, hogy nincsen más. S valljuk egy szívvel, hogy te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az ége. Hegyeket mozdít, betegeit gyógyít az Úr. Hogy nálad ne forrá a víz. Holtad életre hívsz, és nincs más Isten, s nincsen más. Minden nap te ragyogod be az ég, te hozod el a remény. Nincs más Isten, nincsen más.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.